Köszönöm szépen, hát hogyha ebben a kimerítő ebéd utáni, fáradt délutáni időszakban úgy röviden kellene megtartani ezt az előadást, és a címben föltett kérdésre kellene csupán válaszolnom, hogy mit gyógyít az információ, ha nagyon könnyű dolgom lenne, ha mit gyógyítana más, mint az információ hiányt. Ezt természetesen ugye ebbe bele is lehet betegedni, de azért ugye szervi problémákat viszonylag ritkán szokott azért szerencsére okozni. Ennek ellenére az egészségügyi ágazat az egy közismerten információintenzív terület, aminek a működésében bizony komoly zavarokat okozhat, hogyha nem rendelkezünk megfelelő információval. Nagyon röviden egy picit ilyen történelmi dimenzióban szeretném ezt érzékeltetni, ami történt. Körülbelül 20 évvel ezelőtt, a 90-es évek legelején kezdtünk el arról beszélni, hogy van ágazati informatika, azóta minden parlamenti ciklusban ugye keletkezik egy ágazati informatikai stratégia című dokumentum, ami kezdetben természetesen az ágazat irányításának, a finanszírozásának az adatigényét volt hivatott szolgálni, amiben természetesen az ágazat szereplői egészségügyi intézményrendszere ugye hát részes kellett legyen, de gyakorlatilag csak egy ilyen pontszerű képződményként, mint adatszolgáltató, egy-egy intézménynek a belső információ feldolgozási folyamatai, azok akkor, amikor éppen a PC-k hát megjelenőben voltak az egészségügyben, akkor még ez nem jöhetett komolyan szóba. Aztán a 90-es évek alatt természetesen elkezdődött az intézményi informatikának a fejlődése, kórházi rendszerek kezdtek kialakulni, és közben ugye elég általánossá vált, most már hál' Istennek, hogy hallottuk az előbb, a leghátrányosabb falvakban is egyre gyakoribb, legalább otthon ugye van számítógép. Amikor ez a történet elindult, én emlékszem, hogy egy akkori fülorgégész kollégámmal beszélgettünk, és akkor jelent az első számítógép a klinikánkon, és akkor ő szentül állította, hogy ő neki otthon ilyen soha biztosan nem lesz. Hát ma már azt hiszem, hogy legalább három van neki, és a gyerekének és családtagjainak, tehát elérte ugye a lakókörnyezetünket az informatika, és ha ez a folyamat tovább folytatódik, akkor nem csak eléri, hanem behálózza a lakókörnyezetünket, és azokat a tereinket is, ami nem csak az otthonunk, hanem, vagy a munkahelyünk, hanem ami a kettő között van. Tehát egy ilyen általánossá váló számítástechnikáról lehet beszélni. Amiért ezt az egészet elmondtam, az az, hogy a Neumann János Társaság gondozásában ugye elindult ez az Evita Stratégia program, ami kezdetben ezzel az alsó réteggel volt hivatott foglalkozni, hogy hogyan kezeljük azt a jelenséget, ami az egészségünkre nyilvánvalóan közvetlen hatással tud lenni, hogy minden, az életünk minden területén jelenlévővé válnak a különböző hát informatikai és infokommunikációs eszközök. Később azonban szembesülni kellett arra azzal, hogy igazából ezt az alsó réteget nem biztos, hogy önállóan érdemes vizsgálni, hanem ennek az egész rendszernek, és általában az informatika elterjedésének az egészségünkkel való kapcsolatát próbáljuk meg föltérképezni. Nem kimondottan az egészségügyi ellátó rendszer informatikai problémáival foglalkozni, mert az természetesen továbbra is hát a mindenkori szakpolitikának a területe. Tehát ez az Evita platform, illetve az ennek a platformnak a talaján ugye létrejött pályázatunk, ez az eredeti célnál tágabban értelmezve általában az infokommunikációs technológia egészségi állapotunkra gyakorolt hatását próbálja fölmérni és vizsgálni. Hogy mi mindenre kell itt gondolni, ezt ebben a hátralevő néhány percben teljes részletességében felsorolni, azt hiszem, hogy hát merészség lenne, rendkívül szerte ágazó problémába bonyolódtunk bele. Ha viszont ugye ezt ilyen komplex módon fogjuk fel ezt a kérdést, akkor azért az éremnek a másik oldalát is meg kell néznünk. Amíg csak intézményi informatikáról beszélünk, milyen jó, hogy a házi orvos kommunikálni tud a szakrendelővel, vagy a kórházzal, stb., addig legfeljebb veszélyekről, adatbiztonsági, stb. Kérdésekről beszélhetünk, de arról nem, hogy esetleg ennek a fejlődésnek vannak árnyoldalai is, vagy ártalmas dimenziói. Ha komplex módon kezdjük el vizsgálni a kérdést, akkor természetesen azért erre is gondolni kell, hiszen azok a gyermekeink, akiket sikerrel vagy sikertelenül kiszabadítottunk a televíziónak a rabságából, azok a gyerekeink esetleg órákat töltenek naponta most már az internet előtt, ahelyett, hogy focizni mennének a térre például. Tehát ugye nem tartozom a géprombolók közé, és nem azt mondom, hogy szüntessük meg az internetet, mert eléggé furcsa kontraszt lenne az előző előadáshoz képest, de hogy gondoljunk arra, hogy egy ilyen fejlődés az, mint a pubertáskori fejlődés, az ugye hát nehézségeket is támaszt. Ezt azért fontosnak gondolnám, és ugye mivel itt digitális esélyegyenlőségi konferencián vagyunk, hadd mondjam azt, hogy természetesen ez a mindenütt jelenlevő számítástechnika az egészségügy számára óriási tereket nyit, és nagy mértékben hozzá tud járulni az egészségügyi esélyegyenlőtlenségnek a felszámolásához, hiszen azokon a területeken, ahova nem tudunk szakorvost biztosítani fizikai jelenlét formájában, azokra a területekre is telekommunikációs eszközökkel, telemedicina szolgáltatások révén el lehet juttatni nagyon komoly és hatékony egészségügyi szolgáltatásokat. Azonban miközben ez egyfajta esélyegyenlőtlenség csökkentő tényező, éppen a digital divide mentén egy újabb esélyegyenlőtlenséget is szülhet, hogy főleg akkor, hogyha a fejlődés csak úgy spontán történik, és nem valamiféle stratégia vagy átgondolás mentén. Hiszen azok, akik bármi oknál fogva idegenkednek az információtechnológia alkalmazásától, nem akarják beengedni a lakókörnyezetükbe, azok eleve ugye elszakadnak azoktól a lehetőségektől, amiket éppen a fejlődés hoz magával. Hát ugye ez a stratégiai átgondolás, amin ilyen módon dolgozunk, ez kit hivatott megszólítani? Hivatott természetesen megszólítani azokat, akik az egészségügynek az aktív szereplői, akik ma a betegeket ellátják. És közelmúltban az egészségügyi minisztérium felkérésére a különböző orvosi szakmai kollégiumok ugye állást foglaltak például a telemedicina alkalmazásának a lehetőségeit illetően, és nagyon érdekes volt, hogy itt is egy divide-nak voltunk a tanúi, mert egyes szakmák azok nagyon ambiciózusak voltak, és olyan technikai csodáknak az alkalmazására biztatták a minisztériumot, ami ugye nagyon szép, de a mai egészségügy anyagi viszonyai között nem feltétlenül a követendő irány. Más szakmai kollégiumok pedig nagyon konzervatív és nagyon elzárkózó módon fogalmaztak, és inkább arról beszéltek, hogy mi minden rettenetes veszélyei lehetnek annak, hogyha az orvos nem személyesen találkozik a páciensével. Hogy ennek anyagi kockázata is van, azt csak zárójelbe jegyezném meg. Ugye ezentúl nyilvánvalóan szólnunk kell ebben a készülő stratégiában a szállítóiparnak a képviselőihez, hiszen ők is arra várnak, hogy valamiféle iránytű, orientáció, útmutatás alakuljon ki. Bár nem hivatalos ágazati stratégia készül, de természetesen szólni kell az ágazati döntéshozókhoz, szólni kell azokhoz a most zajló, vagy ezután induló, vagy közelmúltban elindult projekteknek a képviselőihez, akik bármi vonatkozásban ilyen témájú projekteken, fejlesztéseken, kutatásokon dolgoznak, és nyilvánvalóan szólni kellene, hogy a legnehezebben elérhető szereplője az egészségügyének mindig a beteg. Mert testületi képviselője van az orvosoknak, van a biztosító, felügyelet, stb. Mindenki szervezeti formában meg tud jelenni. Akikért ez az egész rendszer működik, az ellátottak, azok a legkevésbé képesek önmaguk megszervezésére, az igényeik megfogalmazására, megjelenítésére. De hát valamilyen módon meg kellene próbálnunk őket is megszólítani. Ugye néhány hát ilyen üzenetet is megpróbálnék ugye idehozni, ami ebben a készülő dokumentumban kezd kirajzolódni. Nyilván nem véletlenül talán a szakpolitika számára szóló üzenetekkel kezdeném, ugyanis ugye informatikusként nagyon sokszor lehet azzal a problémával találkozni, legalábbis az egészségügyben, nem tudom, más területen is ez érvényesre. Ugye informatikai megoldást kellene adni egy olyan problémára, ami mint probléma önmagában nem fogalmazódik meg. Tehát az informatikát azt ugye úgy szoktuk mondani, hogy ez egy kiszolgáló terület, amíg egy területnek az üzleti folyamatai nem tisztázottak, a célok nem tisztázottak, addig elég nehéz informatikai megoldást adni, és hát sajnos az elmúlt években azért ezen a téren az egészségügyben inkább ide-oda kapkodást kellett tapasztalnunk, mint valami hosszabb távon gondolkodó, céltudatos stratégiának a kialakítását. Ugye nem Széchenyi azt mondta, hogy ne a kormánytól várjuk, hogy ő mi érettünk szántson, vessen és csűreinkbe takarítson. Tehát nem azt akarom ezzel mondani, hogy minden probléma azért megoldatlan, mert nincsenek meg a megfelelő kormányzati lépések, de azért vannak olyan területek, amikben a kormányzatnak a kereteket ki kell alakítania. Tipikusan ilyenek mondjuk a jogi keretek, adatvédelmi kérdések, egy telemedicina szolgáltatás esetében a felelősségnek a kérdései, hogyha ott bekövetkezik valami orvosilag szerencsétlen kimenetel, akkor azért ki, hogyan, miért felelős például. Ugye nagyon érdekes az adatvédelemnek a kérdése, amire egy elég korszerű, szerintem minden igényt kielégítő adatvédelmi, egészségügyi adatkezelési törvény van érvényben Magyarországon, ami azonban azt mondja meg, hogy ki, mikor, milyen adathoz érhet hozzá, de azt nem mondja meg, hogy teszem azt egy kórházi vezetőnek, milyen intézkedéseket kell hoznia annak érdekében, hogy ne férjen senki illetéktelenül hozzá az adatokhoz. Tehát ezek a műszaki oldalról ezek a kérdések nincsenek specifikálva. Ha kiteszem a kórlapot egy vitrin alá a folyosóra, akkor valószínűleg ezzel megsértem az adatvédelmi törvényt, bár igazából az sérti meg, aki elolvassa. Mert nincs leírva az, hogy ezt nem szabad csinálni. Nyilván azért ez a jó érzésünket persze sérteni, de ezzel csak karikírozni akartam ezt a helyzetet, hogy a szükséges eljárásoknak a szabályzása az például teljesen hiányzik. Nem biztos, hogy ezt persze a politikától kell várnunk, de azt, hogy valami döntés legyen abban, hogy ez hogyan konkretizálódjanak ezek a dolgok, hogy hogyan szülessenek meg a szabványoknak a műszaki tartalmai, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy egészségügyi adatok ugye egyik rendszerből a másikba átkerülhessenek. Hát ezeket valahogy ki kell alakítani, ezeket a kereteket. Azt gondoljuk, hogy a műszaki fejlődés az töretlenül fog haladni a maga útján, akár van stratégia, akár nincs stratégia, de azt látjuk, hogy ennek a fejlődésnek megvannak a kockázatai, a veszélyei, amik mindenféleképpen azt igénylik, hogy valamiféle koherencia és szinergizmus jelenjen meg a technikai fejlődésben is. És végezetül talán kedvenc szakmai területemre hadd kalandozzak. Azt gondoljuk, hogy az igazi probléma mindezekben a kérdésekben nem az, hogy milyen széles a kommunikációs csatorna, vagy milyen fejlett az az érzékelő, amelyik megfigyeli a nagymamát a lakásban, hogy bevette a tablettáját, vagy nem vette be. Az igazi probléma az, hogy az egészségügyi rendszerben keletkező hihetetlen mennyiségű információ az mennyire tud hasznosulni, és ez a tudásmenedzsmentnek, a tudás ábrázolásnak a kérdése, amire azt kell mondani, hogy annak ellenére, hogy több évtizedes kutatási háttere van ennek a területnek, mai napig azért kiforratlan. kiforratlan kérdésről van szó. Mire is gondolok pontosan? Ugye az írásviség elterjedése, a könyvnyomtatás előtlőben, az emberiség tudása, az döntően az volt, ami az ember fejében volt. Le lehetett írni persze egy levelet valakinek, amit valami postagalamb, vagy valaki elvitt valahova, de igazából emberről emberre nagyjából mégiscsak szájhagyomány útján terjedtek elsődlegesen az ismeretek. Jelás részesen alapvető változást hozott, de amíg a könyvben testesül meg a tudás, addig ez a megtestesülő tudás passzív marad. Ahhoz kell valaki, aki tudja, hogy melyik könyv volt található, miről szól, hogy kell elővenni, hogy kell értelmezni. A könyv maga nem szólal meg, és nem csinál semmit. Ha ugye szabad Gutenberggel egysorban Neumann Jánost említenünk, vagy nem egyedül őt kellene, de számunkra mégiscsak ő egy szimbolikus figurája a számítástechnika megjelenésének, akkor azt kell mondanunk, hogy attól kezdve, hogy a tudást ma már nem csak könyvben, hanem számítógépben lábrázolni, ettől megint egy új korszak keletkezik, mert ettől kezdve a leírt tudás az az embertől függetlenül is aktivizálódni tud. Gondolhatunk szakértői rendszerekre, döntéstámogató rendszerekre, akármire, és ez nyilvánvalóan egy új korszakot jelent a számunkra, mert még ha nem is gépileg aktivizálódik a leírt tudás, hanem csak arról van szó, hogy ki kell lenni az ismeretet, ki kell nyerni mondjuk egy millió adatbázisból, ki kell emelni valamiféle is. Egész más dolog, mint szakkönyvekből művelőd vagy onnan tájékozódni. Ekkor kívásai a magyar egészségügynek ma, amik hatalmas izgalmasak, és igazából nem nagyon látjuk őt. Ugye nagyon próbálkozás van arra, hogy az orvosi tudást formalizáljuk, és már hát ennek egyrészt fejlett technológiái is vannak, ezt azért látjuk a formális rendszerek teljesítő képességének is a korlátait, hiszen tudjuk azt, hogy meg lehet fogalmazni eldönthetetlen problémákat egy formalizált rendszerben, és tudjuk azt is, hogy ha nem is elvileg eldönthetetlen egy probléma, lehet, hogy a probléma megoldás az olyan mértékű számítást igényel, ami reális időn belül ugye nem fejezhető be. És ugye emellett nagyon érdekesek és izgalmasak azok a kihívások, amik nem a formalizált tudásábrázolásra koncentrálnak, hanem valami más módon próbálják a problémát megragadni. Ugye mindnyájan ismerjük azt a versenyt, amit a különböző hát ugye internetes oldalindexelő között zajlik, és ennek is van tudásalapú megközelítése és statisztikus megközelítése, és pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a statisztikus megközelítések azok a gyakorlat számára jobban használható eljárások. És számomra személyesen egy döbbenetes élmény a Wikipédiának a létrejötte, ami szintén egyfajta tudás megtestesülés, méghozzá egy olyan, amelyiket igazából csak a közösség kontrollál. Tehát nem valami fölkent tudósok által szerkesztett enciklopédiáról van szó, hanem egy milliók által írt és olvasott rendszerről van szó, amiben a tapasztalat szerint hihetetlen gyorsan kikorrigálódnak azok a bejegyzések, amik akár tévedésen, akár rossz szándékon alapulnak. Azért nagyon izgalmas ez az egészségügy számára, mert úgy néz ki, hogy egy formális tudásábrázolás, aminek számba kellene venni az összes létező orvosi fogalmat, és azt valami formális rendszerben ábrázolnia, ez gyakorlatilag lehetetlen vállalkozás. Nagyon sok ilyen projekt zajlik a világban, és mielőtt egy-egy projekt befejeződne, azelőtt régen elavul az a technológia, amire maga a projekt alapítva volt. Félbehagyott kísérletek garmadával vannak ezen a téren, és persze mindig kezdődik valami új. Közben pedig el lehet gondolkozni egy ilyen Wikipédia jellegű megközelítésen, ahol nem 100 vagy 200 ember hihetetlen projektpénzeken gyárt valami rendszert, hanem egyszerűen az emberi közösség kitalál egy technológiát, amivel közösen tudják megtestesíteni azt a tudást, ami egyébként elosztott rendszerként a fejünkben van. Hát ilyesfajta kérdésekkel foglalkozunk, és én nagyon köszönöm mindenkinek ebben a fárasztó nap végén a kitartást. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönöm Surján György előadását. Kérdés, észrevétel az elhangzottakhoz.
Én Fülöp Hajnalka vagyok, és három dolgot szeretnék megkérdezni, illetve összefügg egymással. Az egyik, hogy nemrég volt ez a tüntetés, amikor a Bazilika előtti téren fiatal orvosok tüntettek a jobb érezés, nem is tudom pontosan mi volt a céljuk, de az elhangzott az egyik nyilatkozótól, hogy a közösségi orvoslást szeretnék ők, mint fiatal orvosok, a középpontba állítani. Hogy ehhez az internetet is használnak valószínűleg, hogy ez esetleg erről tud-e valamit mondani. Illetve a másik, hogy nem tudom, hogy ismerik-e egymást, hogy van Magyarországon egy orvos blogger, ez a Meskó Bertalan, aki szerintem egyedülálló dolgot csinál, hogy orvosi szakcikkeket publikál a blogjában, és tudományos igényel. És úgy tudom, hogy ő tanít is az egyetemen, tanítja az orvosokat. És ő is egy fiatal, most végzett orvos egyébként, és hogy van egy Magyarország, egy magyar fejlesztésű orvos sikereső program, ami Amerikában élt el sikereket, mert hogy nem magyar nyelvű, de magyarok fejlesztették. Tehát, hogy ezek mind az utoljára említett közösségi internetes alaporvoslás felé vezetnek, hogy ezekhez tud-e fűzni valamit.
Sajnos ezt az első dolgot nem egészen pontosan tudom, hogy a közösségi orvosláson ugye mit értettek, én nem...
Én sem értettem. Pontosan ezt mondták az orvos, fiatal
orvosok. Egy dolog biztos, amit én ezen szó kapcsán tudok gondolni, azt el tudom mondani. Ugye valaha a gyógyítás az egy két ember közti interpersonális esemény. Egy orvos, egy páciens, kimegy a doktorbácsi a táskájával, és ugye, amit tud, azt megtesz a betegért. Ez a modell, ez már nagyon régóta nem így működik. Ugye a tudás, orvosi tudás növekedésével elindul ugye a specializáció, stb. Tehát már a félmodern egészségügy is arról szól, hogy egy intézményben gyógyítják leginkább a beteget. Persze van házi orvos is, de a komolyabb orvosi problémák ellátása az ugye nem egy orvos tevékenységéhez kötődik, hanem különböző szakmák képviselői valamilyen módon ugye együtt kénytelenek működni. És én azt szoktam mondani, hogy ma már ez sem áll meg, hogy egy kórház gyógyít egy beteget, hanem egy intézményrendszer, az egészségügynek a teljes rendszere az, ami kapcsolatban áll a beteggel. Ebben benne van a házi orvos, a mentőszállítás, a patika, a különböző kórházak. Nincs Magyarországnak egyetlen olyan kórháza, amelyik egy helyen a teljes orvosi összes szakmát például képviselni tudná. Tehát óhatatlan, hogy beteget utaljanak egyik helyről a másikra. Ilyen értelemben tudok én közösségi orvoslásról beszélni, és ez nyilvánvalóan szükségszerűen magával hozza azt az igényt, hogy a beteget, ahogy bolyong ebben az ellátó rendszerben, az adatai vele együtt bolyongjanak, tehát hozzáférhetővé váljanak az ellátórendszernek minden olyan pontján, ahol szükséges. Hát ez természetesen egy informatikai kihívás, ezt tudom erre mondani. Ez az orvos broker dolog, ez azért Magyarországon egészen másként néz ki, mint Amerikában. Egyszerűen pont azért, mert itt egy egészségügyi ellátórendszer van, azért itt nem arról szól a történet, hogy na én most keresek egy magamnak szimpatikus orvost, hanem arról szól, hogy egy rendszeren belül kell ellátást biztosítani. Az orvosok korán sem annyira szuverén szereplői ennek a történetnek, mint Amerikában. Blogger? De mégis arról szól a történet, hogy találjak magamnak egy nekem tetsző orvos. Mert ilyen rendszert ismerek Amerikában, ugyanis.
Orvosi információkat ad.
Aha. Hát azért ilyen rendszerek keresztül vannak Magyarországon, amik orvosi információkat adnak. A első körben a Doktorinfo rendszer tudnám mondani, ami ugyan a betegségre vonatkozóan nem feltétlenül ad információt, de abban segít tájékozódni, hogy kiki lakóhelyéhez viszonyítva hol tud megfelelő egészségügyi ellátásban részesülni. Ehhez tartozik egy call centeres telefonos szolgáltatás, ahol már egészségügyi problémákra is rá lehet kérdezni, vagy említhetni, ez ugye ilyen kormányzati finanszírozásban működik, magánfinanszírozásban tudnám említeni a Dr. Diak című rendszert, ami hát üzleti alapon, de ugyanilyen vagy hasonló céllal működik, tehát hogy egészségügyi információt magyar nyelven, betegségekről tudást szerezni, ennek vannak forrásai természetesen.